keresni.
Hallod?
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked az új napot, köszönjük az éjszakában a megtartatást, hogy adtál számunkra mindannyiunknak annyi pihenést, ami elégséges, és köszönjük neked az új napnak azt a lehetőségét, hogy rád figyelhetünk, kereshetünk téged. Köszönjük, hogy te ezt az alkalmat azért készítetted el a számunkra, hogy olyan intenzív módon tudjunk rád figyelni, hiszen olyanunk rád van szükségünk, és minden nap azt tapasztaljuk, hogy nélküled senkik vagyunk, tehetetlenek vagyunk, sőt, hogyha a magunk akár erejére, akár tudására, tapasztalatára akarjuk építeni a mi életünket, a magunk okoskodására, akkor annak érzékeljük, hogy milyen következményei vannak, hiszen önmagunkban mi valóban kevesek vagyunk arra, hogy úgy tudjunk élni, és arra azt az életet tudjuk élni, amire te megalkottál, megteremtettél bennünket. De köszönjük, hogy te meg akarsz szólítani, magadhoz akarsz vonni bennünket, és köszönjük, hogy mindent megtettél ennek érdekében, hiszen az Úr Jézusban lehajoltál hozzánk, és elkészítetted a mi megmenekülésünket, elkészítetted azt a megoldást, aki mindenre nézve a megoldás. És segíts, hogy ezt komolyan tudjuk venni, el tudjuk fogadni, meg tudjuk ragadni addig, amíg tart a kegyelmi idő. És te tudod, hogy annyi minden a hétköznapokban próbál tőled elválasztani, úgy odaférkőzni, annyi a teher, vagy akár az elvárások, a feladatok, amiket végezni kell. És köszönjük, hogy te készítesz ilyen alkalmakat, ahol kivonsz bennünket a mindennapoknak a forgatagából, a mindennapoknak a megszokásából is. Köszönjük azt, hogy itt igazán megvan annak a lehetősége, hogy elcsendesedjünk, és segíts, hogy őszintén rá tudjunk figyelni, és ki tudjuk, ki akarjuk használni ezeket az alkalmakat, hogy nyitott szívvel tudjunk rád figyelni, ezt te végezz el bennünk, hogy csak a fülünkig érjen a te szavad, hanem el egészen a szívünkig, és lelked által végezd el bennünk azt, amit szeretnél, végezd a te munkádat. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, és köszönjük, hogy folyamatosan formálsz bennünket, ez a mi reménységünk, hogy a te kegyelmedből élhetünk, és így könyörülj rajtunk, szólíts meg most is a te igéden keresztül, és segíts, hogy amit megértettünk, azt abban arról tudjunk beszélni, majd bizonyságot tenni, megfogalmazni azt egymás előtt, de ami legfontosabb, hogy építsd azt úgy be a mi életünkben, hogy abból valóban élet legyen, cselekedetek legyenek, hogy láthatóvá váljon az, hogy változás történt, hogy te valamit bennünk elvégeztél, cselekedtél, hogy látható legyen az, ha már hozzád tartozunk, és így tudjuk úgy élni a életünket, ahogyan az neked kedves, a te nyomdokaidba lépve, hogy az igazán követés legyen, és ott tudjunk haladni mögötted, ott legyünk veled, Úr Jézus, a mindennapokban. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük, hogy itt vagy, és így kérünk, hogy lelked által hadd szóljon a te igéd, és szólíts meg bennünket, így munkálkodj bennünk és közöttünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Ámen. Márk evangéliumát folytatjuk úgy, ahogy a tegnap esti szolgálatoknál elkezdtük. Most a Márk evangélium a második részének a 13. versétől a 17. versig van kijelölve a ma délelőtre szóló igeszakasz. Márk evangélium a második része és a 13. verstől. Azután Jézus ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig odament hozzá és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá, kövess engem. Azt pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Az alkalom azt a címet kapta a mai délelőtre, hogy állapotfelmérés. És ennek a címnek kicsit a tudatában ezt az ige részt tanulmányozva, most kicsit a, nem az elején, hanem inkább a utolsó mondatából szeretnék kiindulni, és aztán úgy visszatérni erre a történetre. Szóval Jézus azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükség orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. És ezt tudjuk a mindennapi, hétköznapi életünk során is, hogy igen, orvosra akkor van szükségünk, amikor betegek vagyunk. Sőt, amikor betegek vagyunk, akkor sem megyünk szívesen, de muszájból megyünk. És amikor érezzük, hogy valami rendellenesség történik, valami nem úgy működik a szervezetünkben, mint ahogy annak kellene, vagy valami fájdalmat érzünk, és ugye a fájdalom az egyik olyan jelzése annak, hogy valami baj van, és akkor az ember muszáj, hogy orvoshoz menjen, hogy orvoshoz forduljon. Tehát a betegnek van szüksége. És hogy igen, vannak olyan, én ráérek, és én megvárom. Gyerekeknél is így szoktam. Tehát, hogy a betegségeknek vannak olyan tüneteik, amikor úgy jelentkezik a betegség, hogy az olyan egyértelmű, akár a fájdalommal, akár ezzel a rendellenességgel, és az ember tudja, hogy baj van, beteg vagyok, szükségem van az orvosra. Csak vannak olyan betegségek, amik hát olyan alattomosak, amik úgy jelentkeznek, hogy a szervezetben már ott van, már működik, már valami folyamat, rossz folyamat megindult, de nincs neki tünete, nem jelez a szervezet. És akkor, amikor már jön a tünet, amiből az ember következtet, és orvoshoz fordul, akkor kiderül már, hogy már egy olyan stádium, hogy ott már nem lehet segíteni, már csak esetleg tünetileg lehet kezelni. És ez nagyon veszélyes. És erre nézve, lelki értelemben és a bűnnel kapcsolatban is tulajdonképpen van olyan formája, aminek a, ami a bűn kívülre is megmutatkozik egy-egy embernek az életében. Amikor olyan egyértelmű, amikor könnyű talán azt úgy megragadni, és egyértelműen látható egy alkoholistának az életében. Valaki, aki lecsúszott, valaki, akinek mondjuk tönkrement a családja, a házassága, a gondok, a problémák, amik úgy egyértelműen láthatóvá teszik azt, hogy ez az ember annak az életében baj van és probléma van. És van az az állapot, amikor úgy külsőleg úgy tűnik, hogy minden rendben van. És ez még inkább tud azt hiszem veszélyesnek lenni, mert vannak, akik pont ebbe belekapaszkodva, hogy tulajdonképpen nekem az életemben minden rendben van. Sőt, én még egy jó templomba járó ember vagyok, ige ismerő, ige olvasó ember vagyok. Tehát én már évtizedek óta gyerekként ott koptattam a padokat, nekem már a szüleim is, a nagyszüleim is, milyen istenfélő emberek voltak, vallásos emberek voltak, hát én ebben nevelkedtem, ezt vittem tovább, ebben vagyok, és látszólag, tehát az életemben nincsenek olyan dolgok, amire nézve azt lehetne mondani, hogy igen, ennyire látványos. De a bűn Isten előtt bűn. Az egy kategória, mert a bűn elválaszt Istentől. A bűn az Istennel való kapcsolatunkat szakította meg. Az első bűneset, az engedetlenség, az Édenkertben ezt tette. Megszakadt a kapcsolat, megszakadt az a közösség, amire nézve mi meg lehetünk teremtve. És azóta ezt a bűnt visszük magunkkal, ott van az életünkben, és teljesen mindegy, hogy hogyan mutatkozik meg, hogy milyen látványos, vagy kevésbé látványos. A szívnek az állapota az az, hogy mi elszakadtunk az élő Istentől. És az állapot felmérés, hogy ki vagyok, milyen az én szívem és az én életem, azt csak az áldott orvos, azért szerettem volna, hogyha ezt elénekeljük, csak az áldott orvos állítja fel ezt a diagnózist. Csak az Úr Jézust látva, az ő életét, az, hogy ő kicsoda, ő mint tükör, hogy én hozzá hasonlítom, oda belenézek abba a tükörbe, magamat ő mellé állítom, és akkor fogom meglátni, hogy ki vagyok. Ezt a diagnózist ő fogalmazza meg. És ahhoz nekem arra is szükségem van, hogy én az életemet ő hozzá vigyem. Menjek az áldott orvoshoz. Akkor is, hogyha talán nincsenek olyan mélységek. Mert őtőle, az diagnózis fölállításától függ aztán, hogy hogyan alakul tovább az életem. Tehát először kell egy diagnózis, kell egy felismerés. És ezt a diagnózist, ezt nem az emberek fogalmazzák meg. Ezt hitelesen, egyértelműen, és úgy, hogy abból változás történjen, az csak az Úr Jézus tudja megtenni. És ez nagyon fontos, hogy ez egy első lépés, hogy oda vigyem az életemet, és kérjem, hogy ő mutassa meg, milyennek lát, ki vagyok én, állítsa fel azt a diagnózist, mi a probléma, hol vannak a beteg helyek az életemben, mi az, amit rendbe kell tenni. És utána a másik lépés azért az is, hogy én ezt a diagnózist elfogadom-e. Mert hiába voltam orvosnál, hiába állítottak fel egy diagnózist, ki lehet jönni onnan úgy, hogy én azt tagadom, minthogyha semmit nem hallottam volna, mert nem akarom elfogadni. Mert hiába mondott ezt vagy azt, hát mit ért ő hozzá? Hát pont, hogy ő ért hozzá. Tehát, ha azt a diagnózist az Úr Jézus felállította, akkor fontos a következő lépés az, hogy elfogadom-e. Az Úr Jézust ismét olyan, tehát tegnap is láttuk, hogy tömeg és sok ember veszi őt körül. Tegnap egy házban, Kapernaumban, valószínűleg ugye Péterék házában lehetett, olvastuk arról, hallottunk arról, hogy sokan voltak körülötte egy tömeg. Most pedig kimegy a Galileai tenger mellé, tehát ott is gyakran látjuk az Úr Jézust, ott tartózkodik, és azt olvassuk, hogy sokaság veszi őt körül. Kijöttek hozzá az emberek, vagyis keresték őt, ő pedig tanította őket. És ebben azért a tömegben, az, hogy keresik őt, én láttam azt, hogy vágyakoztak utána. Tehát volt az emberekben egy vágy, valami, amit érzékeltek, hogy vonzza az életemet, hogy tegnap is hallottam, de ma is szeretném őt hallani. Ott akarok lenni a közelébe. És ez a vágyakozás fontos az, hogy ne egy szenzációkeresés legyen. Ne csak az legyen, hogy akár megszokás, hogy minden vasárnap elmegyek a templomba, mert így szoktam meg évtizedeken keresztül, és hogyha már nem megyek, akkor hiányzik, de igazából nem maga az Úr Jézussal való közösség, csak úgy, mint egy program, ami úgy kicsit kimozdított a megszokott heti folyamatból, és mint egy program hiányzik. Ne szenzáció legyen. Tehát sokszor az alkalmak már a keresztények között, tehát az egyházban is ilyen szenzációra épül, hogy olyan csalogató, hogy olyan vonzó legyen, és akkor egy-egy ilyen alkalomra lehet, hogy többen eljönnek, csak aztán abból nem marad senki. Én hogyan megyek az Úr Jézushoz? És mi is itt az ő közelében vagyunk, de igazán az ő közösségét keressük-e. Vágyakozom-e arra, hogy vele legyek, hogy ráfigyeljek, hogy valóban azért jöttem-e, mert a vele való közösségben szeretnék megújulni, megerősödni, mert keresem azt az üzenetet, azt a szót, amit ő nekem itt elkészített. Tegnap is elhangzott, hogy ez az ige, amit kaptunk, hogy nekünk szól, de nem csak az az egy, hanem ezen az alkalmon keresztül úgy ülök, úgy várom, hogy mit mond nekem, mi az, amit üzenni szeretne, vágyakozunk-e így az ő közösségébe. És ugye ezt a nagy tömeget, amikor nézzük, akkor én meglátom benne azt az Úr Jézusnak. Tehát tennap is ott volt a tömeg abban a történetben, most is. Több olyan történetet olvasunk, ahol hallunk arról, hogy az Úr Jézust sokan vették körül, és olyan jó azt látni, hogy az Úr Jézus ehhez a tömeghez nem a tömeg után vágyik. Sőt, a tömeg nem befolyásolja olyan értelemben, hogy növelni az egóját, hogy jaj, de sokan akarnak engem hallgatni, miattam jöttek. És hányszor ott van ez a veszély, akár a alkalmainkra nézve, hogy úgy, jaj, kevesen voltunk, jaj, csak ennyien járunk templomba. Fú, ott azon az alkalma, amit a tévében bemutattak, egy nagy keresztény találkozó volt. Mindegy, hogy milyen felekezetben, most ettől függetlenítsük. Hát tömeg volt. Dicsőítő alkalmon, nem tudom én milyen szer, evangelizátornak az alkalmán, és akkor fú, megmozgatta az egész egyházmegyét, az egész országot, még külföldről is jöttek vendégek, és tátott szájjal hallgatták, és 2 órát beszélt, és bezeg bírta mindenki, és fú, hát, és vasárnap vagyunk 15-en, vagyunk 30-an, és sopánkodunk, de lehet, hogy ez a 15 az Úr Jézusért megy, bárcsak úgy lenne. De értsük, az a 10 000, meg lehet, hogy a szenzációért, nem tudom. És valahol az Úr Jézus nem ez a tömeg hajtotta, minél többen legyenek. És így nem tartotta őt fogságba ez a tömeg, mert ő a tömegben az elveszetteket látta, a nyomorultakat, azt, hogy ő azért jött, hogy megmentse, hogy ő rászorulnak, hogy üresek a szívek, hogy elveszettek, és amit mondott, tanított, azt így tanította, hogy kereste közben az embert, hogy Isten üzenetét, Isten országát hirdette az emberek között. És utána ebből a tömegből ő mindig ki tud lépni. És azt olvasjuk, hogy tovább ment. Az Úr Jézus tud tovább menni. És a tömeg már nem valószínű, hogy megy utána, mert ott is voltak, akik lemorzsolódtak, ott is voltak, akik hazamentek, aztán egy legközelebbi alkalomnál megint meghallgatták őt, de az Úr Jézus tovább megy. És azt olvasjuk, hogy meglátta Lévit, aki a vámszedő asztalnál ölt. Nagyon fontos, amikor ezt olvasjuk, hogy az Úr Jézus meglátta. Mert ez nem csak azt jelenti, hogy úgy észrevette, nem csak azt jelenti, hogy tudatosította, hogy ott van egy ember, hogy nem megyek neki, hanem ha meglátta, ebben sokkal több van. Az, hogy ő ismeri és tudja, hogy ki ez a Lévi. Tudja és ismeri az életét, a szívét, és azt is, hogy az Úr Jézusra van szüksége. Látja a múltját, a jelenét, és azt is, hogy az Úr Jézus őt megszólítja és el akarja hívni, hogy kövessen, hogy legyen a tanítványa. És meglátta az Úr Jézus látása, vagy ahogyan az emberre néz, az teljesen más, mint ahogy mi nézünk egymásra. Lévi mellett nagyon sokan elmentek, vagy csupán úgy álltak meg, hogy muszájból és kötelező módon, mivel vámszedő volt, és ezért fizetni kellett, tehát ezért kellett megállni mellette, vagy őt észrevenni, de amikor mások Lévire néztek, akkor az ő szemükből valószínűleg a megvetés, a lenézés áradt, hogy egy ilyen ember kiszolgálja az ellenséget, eladta a lelkét a rómaiaknak, saját népétől szedi az adót, ő egy áruló, ő egy senki, egy csaló, egy gazember, meglop másokat, hiszen tudjuk, hogy a vámszedők azért többet is beszedtek, és ők ebből gazdagoltak. Tehát az emberek, amikor látták Lévit, akkor egy vámszedőt láttak, egy csalót láttak, egy gazembert láttak, egy hazaárulót láttak, a vámszedőt, a bűnöst látták, és a szemükből ez tükröződött. És amikor Lévire ránézték, akkor ő az emberektől ezt a lenézett és megvetett látást tapasztalta. És ezt jó tudatosítani, hogy az, hogy nézek a másik emberre, azt a másik ember érzékeli. És nagyon sokszor sok mindent elárulnak a szemeink, a nézésünk, ami lehet tudatos. Mert én, hogyha az osztályban állok álltam, és a gyerekek között, vagy egy táborban vagyunk is, akár valami alkalomban, fegyelmezetlenek, akkor ránézek, és tudja a szememből, hogy mit akarok. És lehet úgy nézni, hogy ott a gyerek megértse, hogy csend, most ide figyelsz. Most nem szórakozol, most ne rendetlenkedj, stb. Valamikor célzott az ilyen nézés, és valljuk be őszintén, hogy szoktunk ilyen célzottan nézni, nem csak a gyerekekre fegyelmezés szempontjából, hanem tudja a nézésemből, hogy én mit gondolok róla. Ki vagy te az én szememben? Szavak nélkül. És nagyon sok sebet lehet ezzel okozni. Akár amikor családban, de még gyülekezetben is, közösségben. Tehát lehet azt a másikba egyértelművé tenni, mit gondolok rólad. Nem vagy elég jó, nem ütött meg a mécét, te sem vagy különb XY-nál, apádnál, anyádnál, aki alkoholista volt, aki elvált volt, és te is csak egy gyenge ember vagy, téged is legyőzött az alkohol, te is csak ott vagy a árok szélén, te is csak ide jutottál, nincs semmit. És ezt nézéssel, ez elárulja. Akár az, hogy nem bocsátok meg, nem felejtem azt, amit tettél. És ez nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy mit sugároz, és hogy ez a másik valóban ezt látja, ezt érzékelni. De én hogy nézek a másikra? Hogy fogadom a másiknak a hibáját, a rossz döntéseit, a tévedéseit? Mi árad a tekintetemből? Hogyan kezelem a bűneit? Azt, amilyen ember, a gyengeségeit? Mit olvashat ki a szememből? Hogyan értékelem? Mit látok benne? Az embert, ahogyan az Úr Jézus. És az Úr Jézus, amikor meglátta a Lévit az ő szeméből, nem ez a megvetés árad. És már ez, higgyük el, hogy mindig már felemelő, hogy mindenkitől azt látom, tapasztalom, hogy így néz rám, hogy belőled már nem lesz senki. És és valaki teljesen másképp. És az Úr Jézus pedig az ő tekintetéből a kegyelem áradt. Az ő szeretete áradt. Nem a törvény. Lesújthatott volna azzal, hogy neked nem itt a helyed. Mit képzeltem magadról? Isten törvénye ellen védkeztél, és mutathatta volna az Ószövetségben a számtalan helyet, felsorolva Lévinek a bűneit, amivel Isten törvénye ellen védkezett. És az Úr Jézus tekintetéből a kegyelem állat, az új lehetőség, hogy új emberré lehet. És mindegy az, hogy miben vagyunk, hol tartunk éppen, hol akadt el az életünk, hányszor csúsztunk vissza, az Úr Jézus ránk is így néz, hogy az ő tekintetéből a kegyelem árad, és a kegyelmet kínálja, hogy vele más lehetek, lehet egy újat kezdeni ő vele. De nem csak meglátta Lévit, hanem meg is szólította. És ez a kettő úgy mindig együtt jár. És a megszólításában ott van az a szándék, hogy onnan a vámszedő asztaltól az Úr Jézus ki akarja hívni Lévit. Ne maradjon ott, ne üljön ott. Az Úr Jézus megszólítása mindig azt jelenti, hogy állj fel onnan, van egy új lehetőség, mást kínálok, ne maradj ott, nem kell ott maradnod. Kiemel, és az ő szava képes kiemelni, képes megmozgatni a béna lábat, képes arra, hogy ami eddig fogva tartott, annak a rabláncait széttör, és egyszerűen lehúl, amit eddig megkötözött a magunk erejéből. Változtatni azon nem tudtunk, annyiszor igyekeztünk, akartunk, mindig inkább mélyebbre kerültünk, és az ő szava kiemel, ezért szólít meg. És valóban Lévi nincs a helyén. Nem arra az életre rendelt el Isten az ő gyermekeit, Izrael népét, a zsidókat, nem erre választotta ki, hogy ott bármelyikük is ott a vámszedő asztalnál üljön. És azt mondjuk, hogy Lévi nem egy alkoholista volt, nem egy drogfüggő, de nem volt a helyén. Nem töltötte be azt a célt és küldetést, amire őt Isten kiválasztotta, mint az ő népét. Rossz helyen vagy, nem itt kellene lenned. És az Úr Jézus innen akar bennünket kihívni, hogy arról a helyről, tehát amiben vagyunk, hogy elszakadtunk Istentől, és rossz helyen vagyok. Nem erre az életre lettem megteremtve, hogy az Atyától függetlenül éljek, hanem a vele való szeretett kapcsolatban és a szeretett közösségben. Nem a bűn rabságára, nem a kárhozatra teremtett meg Isten, hanem arra, hogy vele legyek, rossz helyen vagy. És az Úr Jézus, amikor megszólítja, az Úr Jézus, amikor mellé áll, akkor azt is látja, hogy mi tartja fogva Lévit. Mi az, ami miatt ő eddig nem tudott változtatni? Mi az a rabság? Értelemmel valószínűleg ő is tudta, és lehet, hogy igazat is adott, hogy nem itt kellene. Tényleg nem jó, amit csinálok. Sokszor értelemmel hamarabb eljutunk, de valahol az a cselekvés, mert önerőből nem megy, mert ahhoz valóban kell az Úr Jézusnak a segítsége. És Jézus látta azt is, hogy milyen rabságban, mi az, ami fogva tartja Lévit. A pénz. Hogy jó volt az a gazdagság, jó volt ahhoz így könnyen hozzájutni. A pénz az nagy úr. Úgy lehet, hogy a pénz nincs ennyire kimondva, de azért a vámszedékre tudjuk, hogy ez úgy jellemző lehetett. Valakit az ital, másokat az eszköz, akár internet, akár a telefon, mintha hozzám ragadt volna, hogy már nem tudom függetlenül élni úgy tőle az életemet, hogy egy nap ne kapcsoljam be, ne üljek előtte, ne keressek rá, ne menjek egyik helyről a másikra, csapongva a internetes hálón, és ott töltve az időt, vagy azt hiszem, hogy az adja a kikapcsolódást. Tehát, hogy hozzá ragadt, hozzá tapadt az életem, már az ural engem. És nincs elő kilépni ebből a rabságból. Valakit az aggodalmak, félelmek görcsösen tartanak fogva, és nem tud belőle kilépni, még inkább belemegy. Megfelelési kényszer, mindenkinek jó akarok lenni. Rabságban tartanak gondolatok, annyi minden, és az Úr Jézus látja, és ő tud szabadítani. Lehajol, és ki tud ebből emelni, és tényleg az egy nagyon fontos, hogy azt is lássuk, hogy az Úr Jézus ezeket a láncokat összetöri. Tehát az ő győzelme azt jelenti, hogy amikor meghalt a mi bűneinkért a kereszten, és magára vette azokat, kifizette a mi adósságunkat, tartozásunkat, utat készített, de legyőzte a kísértőt, legyőzte a gonoszt, a bűnnek az erejét és a hatalmát, mert ő hatalmasabb, és ez azt is jelenti, hogy azokat a rabláncokat ő össze tudja törni. Nem kell újból visszavenni. Ez a szabadság, szabadítás, az teljes tud lenni, mert már ha hozzá tartozok, akkor nincs fölöttem hatalma annak, ami eddig fogva tartott, mert az Úr Jézus azt összetörte. Amikor meglátta, akkor így szólt hozzá, kövess engem. De ez azt is jelenti, hogy egy helyváltoztatás történt. Fizikailag is, és lelki értelemben is Révinek az életében, mert Révi nem maradhatott úgy, hogy igen, lélekben én változtam. Én már az Úr Jézusé vagyok, de ugyanúgy maradok vámszedő. És ugyanúgy ott ülök annál az asztalnál. Itt ez fizikailag, ez a változás, hogy mi történt az ő életében, az megmutatkozott mindenki előtt. A vámszedő asztalt el kellett hagyni, és onnan fel kellett állni, mert nem a vámszedő asztalnál van a tanítvány, az Úr Jézus gyermekének a helye. És lehetne az asztalokat sorolni, nem a kocsma asztalnál. Nem a játék gép mellett, nem az internet fogságában és rabságában, már nem ott, mert egy helyváltó, már az Úr Jézus mellett, és ő mindig magához hív. És amit eddig talán valaki számára akár ezek a függőségek azért alakultak ki, mert valami menekülés volt, valami stressz oldás, ami miatt használta. Először csak kicsiben, aztán egyre jobban eluralkodott az életében. Most már lehet ezen változtatni, hogy nem muszáj ugyanazt a megoldást alkalmazni, nem kell. Mert én most már abban a helyzetben az Úr Jézusba tudok kapaszkodni, mert ő az én kősziklám, és ő megtart. És fontos ez, hogy lássuk, hogy Lévi már nem maradt vámszedő. Onnan az asztaltól neki tovább kellett mennie Jézust követni, és ez fontos, hogy nem azt jelenti, hogy én az Úr Jézus tanítványa vagyok, hogy kicsit most már a repertoárom, a szavam járása megváltozott, mert most már a kegyes dolgokat is beleszövögetem a mondataimba, meg eddig nem jártam templomba, most már elmegyek, kicsit bibliázgatok, meg jövök olyan közösségbe, ahol úgy lehet nagyon szeretni egymást, és milyen jó együtt lenni, hanem mi változott? Elhattam-e azt az asztalt, ami eddig fogva tartott? Mert ez nagyon fontos, nem fér meg a kettő egymás mellett. Nem lehet az, hogy eddig kocsmába jártam, most már Isten tiszteletre is járok, aztán Isten tisztelet után megyek a kocsmába. Az Úr asztala és a kocsma asztala egymás mellett nem fér meg. És nem is lehet játszani ilyet az Úrral. És Lévi már nem vámszedő maradt, hanem tudjuk, hogy az Úr Jézus tanítvány, és utána Léviből, a vámszedőből lett Máté, az evangélista, aki leírja mindazt, amit átélt és már tapasztalt az Úr Jézusra, és bizonyságot tesz. Mi is olvashatjuk rajta keresztül, és hogy kicsoda az Úr Jézus, tehát hogy ilyen hiteles minden hitás, ami az Úr Jézusról le van, de hogy tényleg annyira ő az egyike azoknak, akiknek az életét. Az Úr Jézus megváltoztatta ilyen gyökeresen, és ő bizonságot tesz. Mámszedőből evangélista, az örömhírt viszi, és rajta keresztül, az ő írásán keresztül is mi is olvashatjuk. És Máté evangéliumában, amikor ő írja le ugye az Úr Jézusról szóló bizonságtételt, akkor onnan sem hagyja ki önmagát. Ott is megtalálható, hogy ő ki volt, és mivé lett. És ez olyan fontos, hogy ezt soha ne felejtsük el. És nem azt jelenti, hogy a múlttal dicsekedni kell. Hogy jó azt úgy újra és újra, nagyon színesen mindenki elé tárni, hogy milyen voltam, hol voltam, részletben menően vállalja, de rámutat arra, és sokkal nagyobb hangsúly van azon, hogy abból ki az, aki kiemelte. És ez nagyon fontos, hogy merjük azt vállalni, hogy honnan emelt ki, ki voltam, de az, hogy kivé tett, és hogy most már kihez tartozok, ki rakta rendbe az életemet, kinek volt hatalma, ki az, aki oldal lehajolt hozzám, hogy őre irányuljon, és arra, amit ő megtett érte, őre irányuljon a figyelem az Úr Jézusra. Lévi azonnal felállt és követi az Úr Jézust, komolyan veszi a hívást és a lehetőséget, és itt is van egy azonnal. Nem tétovázik, nem kezd el gondolkodni, na én ezt még megemésztem, majd mérlegelem. Megéri, nem éri, majd holnap, majd egy hét múlva lesz még arra lehetőség, majd utána megyek, azonnal kihasználja ezt a lehetőséget, és lép. Mert aki mérlegel, aki még gondolkodik, ott az előbb-utóbb le fog maradni. És előbb-utóbb nem indul, és már lehet, hogy késő lesz, hogy meginduljon. Lévi házában nem csak Lévit látjuk, hanem ott vannak, oda telepedett, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé. Sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé. És ez nagyon fontos, hogy igen, az Úr Jézus mellé, de ugye engem az is megkérdezett ebben az igében, hogy de a tanítványok mellé, bűnösök és vámszedők. És így van, ilyen tanítvány vagyok. Hogy az életem vonzza a bűnöst. Jézus nem az elitek társaságát kereste. Mi nagyon sokszor azt hiszük, hogy hívőként, az Úr Jézus gyermekeiként, keresztényként, egyházba, nekünk az elitek társaságát kell keresni. Mert milyen jó azokkal kapcsolatban lenni. De baj, amikor egy tanítványnak az élete nem vonzó a bűnösök és a vámszedők számára, mert az Úr Jézus ezért jött, hogy a bűnösöket keresse. És az leméri egy tanítványnak az életét, hogy körülöttem ott vannak a bűnösök, akik keresik az Úr Jézus, oda telepszenek. Jó úgy a közelembe lenni, és ezt mindenki maga tegye fel magának ezt a kérdést, mint aki azt vallom magamról, hogy az Úr Jézus gyermeke vagyok, és ezt így is átélik a nyomorultak, akik szabadulni válnak, akik küszködnek, akik keresik az Úr Jézust, hogy úgy jó oda telepedni, mert ott tudom, hogy emberszámba vagyok véve, hogy ott nem a törvénnyel vagyok, meg fejmosást kapok, hanem azt a kegyelmet mutatják, és azt az utat, aki által nekem kegyelmem lehet, akiben az én bűneim meg vannak bocsátva. És Lévi házában már ott vannak, mert ő átéli, és mennek a többiek is. Mert ez egy vonzó erő. Annak az élete, akit az Úr Jézus a mélységből kiáltnád, ott használja tovább azoknak az életében, is szeretné használni, akik ugyanolyan mélységben vannak, hogy mások is az Úr Jézus közelébe kerüljenek, és Lévi háza befogadóvá válik, ott már a bűnösök, a vámszedők helyet kapnak, és kereshetik az Úr Jézus, együtt lehetnek vele, az Úr Jézus közösséget vállal velük, asztalhoz telepedik velük, és kész asztalhoz ülni, kész egy olyan házába bemenni, akit eddig mindenki elkerült, és tudjuk, hogy ez az asztal közösség az milyen sokat jelent, és jelentett akkor is, abban szintén annyi mindenki van fejezve, vállallak, egy asztalhoz ülök veled, közösségben vagyok, és az Úr Jézusból, az Úr Jézus ezt vállalja, és együtt van ezekkel az emberekkel, de ez nem mindenkinek tetszik. A farizeusok közül való írástudók nem értik, felháborodnak, hogy Jézus miért vállal közösséget vámszedőkkel, bűnösökkel, és itt is jó látni ezt, hogy ezt a tanítványoktól kérdezik, tehát ilyen mellék úton, nem egyenesen szemtől szembe Jézustól, de Jézus válaszol. Tanítványokat kérdezik, de Jézus válaszol. És olyan jó, hogyha ezt tapasztalják, hogy engem kérdeznek, mint tanítvány, de rajtam keresztül az Úr Jézus válaszol, mert én az ő szavát mondom, azt, amit rám bízott, azt, ami az ő igényében van. És Jézus így válaszol, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Annak van szüksége orvosra, aki beteg, és ez valóban itt van lelki értelemben, hogy aki felismeri a bűneit. A farizeusok, az írástudók nem akarták. Tehát ők nem akartak belenézni ebbe a tükörbe. Ők magukat igaznak tartották. Ez nem azt jelenti, hogy nem lett volna szükségük az Úr Jézusra. Csak nem akarták, nem néztek bele ebbe a tükörbe, nekünk ő nem kell. Nem ám, hogy ő fogja kimondani azt, hogy mi életünkkel valami probléma van. Hát ki az? Hogyan jön ahhoz, hogy ilyen dolgot mondjon is, és szembesüljünk önmagunkkal. De azzal még nem tud kezdeni az Úr Jézus, addig nem tud kezdeni, míg valakiben ez a felismerés, ő általa, azzal, hogy belenézett az ő szemébe, az ő lényébe, abba a tükörbe, aki ő maga, ott és akkor ismeri fel, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és addig, amíg ez nem történik, amíg nincs ez a fölismerés, ez az elfogadás, hogy én ezt a diagnosztikát elismerem, bűnös vagyok, kegyelemre szorulok, az Úr Jézusra van szükségem, addig nem tud kezdeni az Úr Jézus sem, a önigazzal, aki önmagával meg van elégedve, aki önmaga akar, mert ő jó ember, Isten országába, vagy Isten elé jutni, mert én azt megérdemlem, mert külön vagyok, mint mások. Addig azzal nem tud mit kezdeni az Úr Jézus. De aki már ezt felismeri, hogy őre van szükségem, és elfogadja ezt a diagnózist, és ő hozzám megy, ott már megtörténik az a további lépés, hogy át tudja élni az Úr Jézus kegyelm által, hogy ő belé kapaszkodott azt a változást, hogy ő újjáteszi az életét. És amíg számomra az csak általánosság, hogy tudom és ismerem, hogy az Úr Jézus kicsoda, mert annyiszor hallottam, járok ilyen alkalmakra, ebben nőttem, templomba járó ember vagyok, tudom, már a könyökömön jön ki, Istenet szült fia, megváltó, szabadító, most volt nagy péntek, most volt húsvét, meghalt értünk a bűneinkért a kereszten, és ilyen általánosságban mindenkiért. De amíg az nem lesz személyes, addig az én életemben nem történt változást. Az rám vonatkozik, nekem szól, és nekem van szükségem arra, hogy elfogadjam és belé kapaszkodjak. Az Úr Jézus az, aki megmutatja, hol tart az életem, milyen állapotban vagyok, ki vagyok, hol tart a vele való kapcsolatom, mi az, ami megkötőzött, mi az, ami zavarja az életemben azt a kapcsolatot az atyával. Ő felállítja a diagnózist, és erre nézve azt is jó tudni, hogy egyrészt az, hogy ő állítja fel, ami azt jelenti, hogy akkor nem az emberek. Tehát az emberek előtt én egy senki vagyok, egy alkoholista, nem. Jézus állítja fel, mert ő neki elveszett, kegyelemre szoruló ember, drága kincs, akiért ő meghalt a kereszten. És mindegy, hogy ki mit mond, hogyan ír le, milyen a véleménye, akár még azután is, hogy az életem megváltozott, de még mindig ugyanúgy néz rám, minthogyha 5-10-20 évvel ezelőtt, amikor az alkoholban látott, vagy abban a problémában. És az ő szemében én még mindig ugyanaz vagyok, ugyanaz maradtam. És tekintetek az Úr Jézusra, hogy nem. Az ő szemében én már más vagyok. Az ő megváltott gyermeke vagyok. És én engem ez meg tud tartani, és belé kapaszkodhatok, hogy nem kell nekem azt elhinni azok után, hogy az emberek mit mondanak. És ez vonatkozik pozitív, meg negatív értelemben is, mert nem csak negatív értelemben tudnak az emberek megbélyegezni, hanem néha van ilyen fölemelése ugye az embereknek, hogy húha, te vagy valaki. Hát szálljunk le és nézzük meg, hogy az Úr Jézus mit mond, hogy ki vagyok, nélküle senki vagyok. És minden, amit az életemben elvégzett, vagy aki lehetek, az ő általa. Tehát így is ő mondja ki, és ez fontos. És a gyógyulás, a változás nála van, benne van, de a kérdés elfogadom-e, mert addig nem lesz. És aki kész arra, hogy ebből az állapotból szeretne változtatni, annak az a jó hír, hogy van rá lehetőség az Úr Jézus által, és ma is van rá lehetőség, hogyha ő hozzá megyünk, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy valóban általad ismerhetjük meg önmagunkat azon keresztül, hogy te ki vagy, hogy téged látunk, téged ismerünk, hogy te felmutat számunkra, arra az áldozatra és arra a keresztre, amit értünk, vállaltál, kész voltál megtenni, hogy az egyedüli olyan erőteljes és legnagyobb bizonyítéka annak, hogy számodra mi értékesek vagyunk, drága kincs, akiért te ennyi mindent megtettél, vállaltál, életedet adtad értünk, hogy ennyire szeretsz bennünket, és hogy nem akarod azt, hogy elveszünk. Köszönjük, hogy a te látásodban, hogy amikor te mellénk állsz, megszólítasz, ott nem az, most még nem az ítéleteddel jössz, egyszer majd igen, mert ha itt nem fogadjuk el a te kegyelmedet, ha itt folyamatosan visszautasítjuk az elkészített lehetőségeket, akkor igen, egyszer majd, amikor vége van a kegyelmi időnek, akkor majd az ítélettel, de addig még a kegyelemmel. És köszönjük, hogy ezt ma is kínálod a számunkra. Segíts, hogy ne éljünk vissza, és ne játszunk a te kegyelmeddel, hanem abban a mában, a mostban, amikor lévés átélte, hogy most van a lehetőség, most hívod, most teheti meg azt a lépést, akkor add, hogy mi is ezt ennyire azonnal komolyan vegyük, és így induljunk el utánad. Segíts, hogy őszintén tudjunk előtted megállni, és mindazt, amit te megmutatsz a te igéd által, köszönjük, hogy azzal azt az állapotot, amit felmérsz, amit megmutatsz a szívünk családságáról, hogy milyenek vagyunk, hogy azt azért teszed, mert szeretnél megtisztítani, szeretnél új élettel megajándékozni, és köszönjük, hogy egyedül te benned van, ami szabadításunk, mert te vagy az, aki legyőzted a mi legnagyobb ellenségünket, mert Urunk, mi is tapasztaljuk, hogy a bűn, az, hogy tőled elszakadtunk, hogy nem azt az életet éljük, amire te megteremtettél bennünket, és hogy ez kinek-kinek hogyan nyilvánul meg az életében, milyen kötelékekkel, milyen rabsággal, annyiszor próbáltunk magunk erejéből kilépni, változtatni, magunknak is, másoknak is tettünk ígéreteket, már egy darabig jó volt, bírtuk, már talán örültünk, és akkor a gonosz megint valami kísértésben, valami csapdában, valami kívánságban ott újból elestünk. És Urunk, köszönjük, hogy nem kell ilyen mókus kerékben járni, hanem te összetöröd azt a rabigát, és teljes szabadítást tudsz adni. De így kérünk, Urunk, hogy segíts, és azt is hadd lássuk meg, hogyha eddig csak úgy tudtunk, ismertünk rólad, megszoktuk a te igédet, azt, amit rólad hallhattunk, megtanultunk, és annyira azt hisztük, hogy minden rendben van az életünkkel, hogy nekünk nincs szükségünk változásra, új életre. És Urunk, eddig kimaradtunk, mert mi is visszautasítottuk azt, amit te kínálsz, az új életet, mert talán hallottunk arról, hogy hívsz, de ott maradtunk a régiben, nem álltunk fel, nem indultunk el. Urunk, segíts, hogy ez megvalósuljon. És így könyörgünk, hogy te légy az, aki továbbra is munkálkodsz bennünk, hogy az igédnek, szavadnak az erejét mi megtapasztalhassuk, átélhessük, és az a változás, az az új élet, amit te ajándékozol, ami te benned lehet a miénk, az hadd legyen látható, hadd tudjon az növekedni, kibontakozni, és legfőképpen neked gyümölcsöt teremni. Így könyörülj rajtunk, és így kérünk, hogy maradj velünk, és áld meg a napunknak további részét is. Amen. Nekem még lenne egy énekem, Jézus nyájas és szelíd.